Most pedig, ahogy ígértük a kedves hallgatóknak, egy kis nemzetközi körkép következik az energiahelyzetről, rezsiárakról, inflációról. Az első ország, amivel így külön szeretnénk foglalkozni, az Németország. Vendégünk pedig és vonalban van Rab Irén, kultúrtörténész, publicista. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm itt a Hit Rádióban.
Én is köszöntöm a Hit Rádiónak a hallgatóit.
Pont tegnap került a szemem elé egy friss hír, hogy Hannover városában az orosz gázválság miatt minden középületben lekapcsolják a fűtést, hideg zuhanyzásra váltanak át, betiltják a klímaberendezéseket, fűtőtesteket, radiátorokat. Ez vár Németország lakosaira? Hogy látja?
Ezt a hannoveri hírt nem hallottam, mert egyrészt Németország nagy ország, a hatalmas nagy média birodalom, úgyhogy naponta ezrével jelennek meg a különböző feltételezések, hogy mi lesz, hogy lesz, és hogy milyen az energiahelyzet. Én úgy érzem most, hogy pillanatilag az emberek többsége nem foglalkozik vele, mert meleg van, ráadásul szokatlanul meleg van, ami úgy elfelejteti a hideg téli hónapokat. Éppen egy barátommal beszéltem tegnap, aki Düsseldorfból, és ő mondta, hogy hát az autópályán úton voltak, nem látszik az energiaár, mondjuk az olaj, a benzinár az olcsóbb lett, mint amennyi volt. Tehát volt egy, amikor naponta a háború elején, ugye az ukrán-orosz háborúról beszélünk.
Igen.
A háború elején megemelkedtek a benzinára 2 euró fölé, tehát az már így a tényleg egy olyan határ volt, hogy úgy gondolták, hogy ezt már nem lehet elviselni. Ezt most visszament, olyan 1,70 körül van, a dízel drágább, a benzin ennyi. Ennek az oka az, hogy erre lett egy ilyen csomag, amit a kormány megszavazott. És emiatt csökkentették az adótartalmát az üzemanyagnak. Azt tudjuk, hogy az üzemanyagban igen magas az adótartalom minden országban.
Igen, igen.
A költségvetés nagy bevétele. Ugyanakkor tegnap Bayreuthban volt egy rendezvény, ahol a kormány főhelyettese, tehát az alkancellár Habeck úr tartott lakossági fórumot, és hát amikor megjelent, akkor kifütyülték, a beszéde alatt folyamatosan bekiabáltak, gyalászkodtak, és így tovább, ami azért a németekre nem jellemző.
Hát igen.
Természetesen a kamera ezt nem mutatta, de hát a hangokat nem lehetett levenni, és aztán ezt meg is írták. Habeck azért ment oda, hogy párbeszédet folytasson a lakossággal az energiaválság kérdésében. Most nem csak ő, hanem a kormány elhatározta, hogy járják az országot, és akkor mindenhol a lakossági fórumokon próbálják megnyerni a lakosságnak a tetszését, vagy a támogatását.
És ott is elmondják így a spórolási tanácsaikat?
Ez nagyon érdekes, ez a spórolási tanács, tehát erre ki akartam térni, ugyanis ez csak bevezető volt, amit mondtam, tehát hogy nem látszik pillanatilag, hogy mi van, de ugyanakkor, hogyha a médiát olvas, tehát a újságokat olvassa, nézi a televíziót, akkor folyamatosan csak az energiával foglalkoznak, és az ember úgy érzi, hogy nem mondanak igazat. Na most tudjuk azt, hogy Németország rettenetesen bajban van. Kedden az Európai Uniós energetikai minisztereknek a tanácskozását, azt tulajdonképpen Németország miatt hívták össze, hogy a náluk kieső energiát majd valamilyen módon próbálják, akár ilyen adminisztratív eszközökkel, az Európai Unió beavatkozásával orvosolni. Ugyanakkor az jelenik meg a közszolgálati tévében, hogy a németországi gáztározók november végére 95%-ra fel lesznek töltve.
Ó.
Na most ez egy olyan, az nem azt jelenti egyébként, hogyha föl vannak töltve 95%-ra, hogy az a téli energia szükségletet, azt fedezi, az maximum olyan 50 napra elegendő, de ebben az van benne, hogy akkor folyamatosan feltöltik, csak azt nem tudják, hogy hogyan töltik föl, mert hogy a németek a gáznak az 50%-át azt Oroszországból hozzák. És a gáz az, mint mindig az egyszerű ember azt gondolja a gáznál, hogy hát akkor nem lesz fűtés. De hát itt nem csak a fűtésről van szó, mert igen, a gáz az energiahordozó, ami az ipar számára is elengedhetetlen. És hát van egy ilyen vészforgatókönyv, hogy akkor üzemeket bezárnak, de a lakossági szolgáltatás megmarad, meg ugye a kórházak, meg az iskolák, tehát azok a helyek, ahol mindenképpen kell legyen fűtés. De hogy lesz, meg mint lesz, hogy mit lehet? Itt mondta nekem ezt az ajánlást, ugye, hogy milyen ajánlások vannak.
Igen, hát, igen.
Az ajánlások előbb elmondanám, hogy a kormány hozott intézkedéseket, és hogy lássuk, hogy azért ők dolgoznak. Tehát május vége felé hoztak egy ilyen energiacsomagot, és ebben az energiacsomagban hát olyanok vannak benne, hogy aki dolgozik, tehát munkavállaló, ez olyan 44 millió ember Németországban, ezek kapnak egyszeri 300 euró bruttó, hát minek nevezzem ezt, kisegítést, uh-huh, segítséget az államtól, de ezt is majd csak szeptemberben. És az, hogy ez bruttó, az azon múlik, hogy ki milyen adóosztályban van az ötből, tehát hogy a jövedelmének az 50%-át veszik el adó címén, vagy csak mondjuk 20-at, mert hogy ott ilyen adósságok vannak. A másik az, hogy kaptak, ebben nem esnek bele a nyugdíjasok. Uh-huh. Na most a németektől én ezt korábban, a németekről korábban soha elképzelni nem tudtam, hogy kiskapukat keresnek. Itt most rögtön találtak ki kiskaput, mert egy nyugdíjas, akinek ugye nem jár ez a támogatás, és azért ne felejtsük, hogy 300 euró nem akkora pénz. Tehát ez kb. Annyi, mint amit nálunk olyan 100 ezer forint, amit nálunk az ellenzéki pártok akarnak, hogy ezzel támogassuk a megemelkedett árak miatt a lakosságot. Tehát ez mondjuk 100 ezer forint mi összeg. A nyugdíjasoknak azt mondják, hogyha egy napra elmegy dolgozni az adott évben, egy ilyen mini jobbra, tehát tudom, ilyen egynapos kisegítő munkára, ami be van jelentve, akkor már jogosult erre a támogatásra. Hm. Korábban ez elképzelhetetlen volt, hogy ilyen legyen. Akkor adnak valamennyi támogatást, hát az ennél kevesebb, olyan 200 euró körül, azoknak, akik tartós munkanélküliek, de akkor, hogyha ilyen szociális lakásokban laknak, vagy a diákoknak, akkor a családi pótlékra adnak gyerekenként 100 eurót. De ez mind egyszeri.
Egyszeri, igen.
És ebbe a csomagba tartozik bele az, amit már említettem, hogy csökkentették az adótartalmát az üzemanyagnak.
Uh-huh. Értem.
Tehát ez egy támogatás. És hát milyen támogatás van, még azon gondolkodom, hogy hát maradjunk, tehát körülbelül
ez.
Van az a 9 euróért most lehet kapni havi bérletet, ami mindenre jó, tehát a vonat használatra is, ami óriási dolog, mert borzasztóan drága egyébként a vonat, tehát nem tudom, uh-huh, én Göttingenben voltam, egy Göttingen-Berlin távolsága 120 euró volt. Uh-huh. Na most a 9 eurós bérlettel egész hónapban lehet, és ezt meg akarják tartani egészen évvégéig, mert hogy ezzel akarják rávenni az embereket, hogy ne járjanak autóval, tehát ne fogyasszanak.
Világos. Igen.
De amit itt említett nekem, ez a, ugye a spórolás, amit látunk, ezek valós dolgok. Tehát az ember azt gondolja, hogy a vicc kategóriájában van. Az, amit itt mondott, hogy Hannoverben mi lesz, hogy lesz. Országos szinten azt javasolják, hogy vegyék le a közvilágítást, minimalizálják. Aztán a meleg víz használatról akarják az embereket leszoktatni.
Hidegzuhany.
Igen, vannak ilyen videók, hogy mennyire egészséges a hideg víz. Meg én látom előre, hogy lesz majd egy olyan hogy mondják ezt, nem is javaslat, tehát mert nem javasolnak, hanem akkor ilyen meggyőzik ilyen propaganda videóval, hogy például mennyire nem egészséges a naponta való zuhanyozás.
Oh.
Már látom előre, mert így hozzá vagyok ezt szokva. Először a hidegvízzel, aztán ugye a vízzel is spórolni kell, mert Németországnak azért nincsenek víztartalékai.
Akkor ne is zuhanyozzunk.
Hát ne is zuhanyozzunk, de ezek még mindig a motiváció. Tehát ők azt mondják, hogy a legfontosabb a motiváció. Tehát, hogy az emberek belássák ennek a szükségességét, és akkor, hogy a konnektorból húzzuk ki a az oda bedugott dolgokat, ha nem használjuk, a számítógépet kapcsoljuk ki, és így tovább, mert hogy ezzel éves szinten 1-2 eurót meg lehet spórolni. Tényleg ilyen, hát nekem viccesnek tűnik, de ami viszont már zsebre megy, és ott egy hatalmas nagy lobby lehet a háttérben, az a fűtésre vonatkozó előírások. Most azt akarja elérni a kormány, hogy kötelező legyen, nem az éves kötelező ilyen gázkészülék vizsgálat, hanem azon túl, hát minden régi típusú gázkészüléknek ki kell cserélni a hőszivattyúját, mert az rengeteg energiát fogyaszt. Tehát az mit tudom én, éves szinten 100-150 villamos energiát jelent a gázkészülék szivattyúja. Át kell állítani ezt a berendezést, illetve új típusúakat kell vásárolni. Olyan átállításról is szó van, hogy a gázkészülékben, tehát olyan berendezést kell tenni, ami a megújuló energia fölhasználását lehetővé teszi. Tehát, hogy legyen egy energiamix, ami nem csak gázzal fűt, hanem átáll.
Megújulóval is.
Az elektromos energián belül is megemelni ezt a megújuló energiát. Most a megújuló energia, ez megint én privát véleményem, én azt is a vicc kategóriájának gondolom, mert Németországban ez egy zöld program, ugye? Hát nálunk azért kormányprogram, mert nálunk nincsenek igazi zöldek. De a németeknél ez egy évtizedek óta tartó zöld program, emögött is egy nagy lobby van, méghozzá az, hogy ahova ezeket a szélerőműveket, mert ott több a szél, ugye, mint a nap, tehát első szélerőművekkel kezdtek, ahhoz ki kell területeket sajátítani. Na most a terület kisajátítás az azt jelenti, hogy egyébként értéktelen mezőgazdasági területeket jó pénzért el lehet adni az államnak. Ezt nálunk úgy hívják, nem nálunk, hanem ha ez nálunk történik, akkor korrupciót szoktak mondani.
Igen.
De ott ezt nem így nevezik. Tehát rakják a szélerőműveket. Na most én nem tudom, hogy látott-e ilyeneket.
Hajaj, igen.
A Don Quixote-ból.
Nem ugye, túl szépek, na finoman fogalmazva.
Ezek ilyen borzalmas hát monstrumok, amiknek a darabja fölépítéséhez több száz vagy ilyen ezres nagyságrendű köbméterbe beton szükséges, ami a földbe kerül be. Na most ezek a szélerőművek, ezek 15-20 éves időtartam után tönkre mennek. Tehát vagy ott hagyják őket mementóként, vagy eltávolítják. Na most az eltávolítás, azt mondjuk ezt leveszik, onnan az is költséges. A beton ott marad a földbe.
Gyönyörű.
Tehát ezzel, arról nem beszélve, ugye, hogy azt mondjuk, hogy hát a biodiverzitás az nagyon beszűkült, mert hogy rengeteg ilyen kis rovar eltűnt, meg a madarak neki csapódnak.
Hát igen, igen.
Igen, hogy jár ez a szélerőmű. Na most, ha fúj a szél, akkor van energia, ha nem fúj, akkor nem. De hát ugyanolyan, mint a napenergiánál, hogy ehhez ki kell építeni egy hálózatot, ami beviszi a központba, és ott elosztja az energiát. És miután az időjárásnak vannak kitéve, ez nem egy folyamatos áramellátás.
Hát van benne egy kis kockázat, igen.
Hát óriási kockázat van, és 8%-a lehet az energiaigénynek, tehát most ott tartanak, hogy Németország elektromos energiaigényének a 8%-át tudják ezek a megújuló energiák szolgáltatni.
Világos. Egyébként ezekre a jó kis spórolási tanácsokra az emberek mennyire vevőek?
A németeknél még mindig az van, hogy elhiszik, amit hallanak. Tehát én gondolom, hogy olyan fegyelmezetnél be fogják tartani, bár a fene tudja, hogy mennyire, mert most már olyanokat lehet hallani, például tegnap Habeck a beszédében is elmondta, hogy, és már korábban is ő is, a szintén zöld külügyminisztere, a Baerbock kisasszony, ők is elmondták, hogy hát itt nehéz idők jönnek Németországra, és hogy akár polgárháborús helyzet, tehát a társadalom szétszakad. Na most azért szakad szét, mert van, aki ezt tudja finanszírozni, van, aki nem tudja finanszírozni. Az, hogy itt a, mit csinál például egy város, mondjuk Hannover, hogy milyen intézkedéseket hoz. Kifelejtette belőle például az uszodákat.
Ja, igen, azokat is lezárták.
Úgyhogy azt viszont hivatalosan lezárták, mert egy csomó uszoda nem működik, mert annak a működtetéséhez annyi energia kell, és azt gondolják, hogy ez luxus. Na most ebből az következik, hogy lesz egy generáció, aki nem tanul meg úszni. Aztán az úszósportok visszaesnek, tehát én nem tudom, hogy milyen messzire lehet tenni.
Kisé átgondolatlan intézkedés akkor ez.
Egy dolgot, illetve még itt az két dolgot akkor, tehát az energiánál, tehát ez a megújuló energiát akarták az zöldek, és elérték azt, hogy bezárták a nagy károsanyag kibocsátó szénerőműveket. Most ezeket a szénerőműveket újra nyitják.
Igen.
Az azt jelenti, hogy most a klímavédelem az, ami 2 évvel ezelőtt vagy 3 évvel még a legfontosabb cél volt a világpolitikában, ugye globális szinten nem felejtettük el Greta Thunberg mozgalmát sem, most ezeket a szénerőműveket újra nyitják, meg kell az energia. És az a helyzet, hogy a szénben is, majd a szént idáig is valamennyire még felhasználták, de nem a német szénbányákból, hanem például orosz szenet használtak, de volt, hogy Kolumbiából hoztak szenet, amikor hiányzott az alapanyag az áram előállításához. Úgyhogy, hogy most ezeket újra nyitják, itt az ember oda tesz egy kérdőjelt, hogy akkor mi van a klímapolitikával, de ott vannak az atomerőművek, amiket most már ugye az Európai Bizottság idén újra elfogadhatónak nyilvánított, tehát ez is tiszta energia. Tehát igen. A zöld lobbinak az a kísérlete, hogy bezárassák az atomerőműveket, ez megbukott. Viszont Németország 2011 óta, amikor volt a fukushimai katasztrófa, akkor Angela Merkel bejelentette, hogy Németország kiszáll az atomenergiából, és csináltak egy tervet, hogy mikor melyik atomerőművet csukják be, most 3 működik még, amit december végéig, ez szerint a határozat szerint be kell zárni. Most az atomenergia az adná, tehát hogy ha itt utalnék Orbán Viktor tusványosi beszédére, hogy mondta, hogy mi tulajdonképpen áramból önellátóak vagyunk, vagy leszünk, mert hogy a Paks 2, a Paks 1, Paks 2, meg ezek a szolár energiák, ezek Magyarország áramszükségletét fedezni fogják. Most a németeknél meg pont ellenkezőleg, tehát az áramszükséglet is veszélyben van, mert hogy nem, most ez egy politikai vita, hogy újraindítsák a...
De akkor ez még nem dőlt el, tehát nem döntöttek amellett, hogy akkor újraindítják ezeket az atomerőműveket?
Na most, hogyha a zöldek, ugye a zöldek koalícióban, kormányon vannak, és hogyha ők ebbe belemennek, akkor az nagyon nagy presztízsveszteség. Még ebbe a szituációban is, bár már készítik elő a terepet azzal, hogy minden áldott nap megszólaltatnak valami ellenzéki politikust, aki elmondja, hogy a pártja véleménye szerint nem szabad bezárni ezeket az atomerőműveket, és amiket bezártak nem olyan régen, és teljesen működésképesek lennének, azokat újra kellene indítani. Te meg is jelölték, hogy milyen atomerőművekről van szó, mert most Németország az atomenergiát vásárolja, például a franciáktól. Ugye, de a franciák nagyon jól járnak ebből.
Igen.
Tehát ez egy ilyen politikai probléma, de már a szabaddemokraták, akik szintén koalíciós partnerek, ma ők is fedzegetik ezt. De amit el akartam mondani, és talán az érdekli a magyar fogyasztókat, hogy mit fizet egy német, még mindig nem szembesülnek. Tehát
igen.
Én azt látom, hogy mint a tücsök nyáron, ugye hegedülnek, és aztán majd, mikor jön a tél, akkor ott lesznek élelem, meg meleg nélkül, fűtés nélkül. Na most ez valami átszámoltam magyarra. Tehát a németeknél is van egy ilyen éves átlagfogyasztás, ami nagyjából ugyanannyi, mint nálunk. Ők ugyanannyi átlagfogyasztásnak mondják, azt mondják, hogy muster, tehát mintaháztartás. Tehát egy mintaháztartás az 20 000 kilowatt óra energiát, gázról van most szó, nem
gázról.
Gáz fogyaszt évente, és hát nálunk ugye ezt ilyen, azt átszámoltam a köbmétert, mert ugye 1730 köbméter az 18.146 kilowattóra, tehát majdnem ugyanannyi, mint a 20 000 a németeknél.
Uh-huh.
Egy évben.
Igen.
A prognosz úgy prognosztizál, egyetlenem, hát a mostani árak szerint az egyéves gázfogyasztás egy ilyen mintaháztartásban az 2750 euró lesz éves szinten. Ez 1.100.800 forint.
1 millió.
Aha. 100 000 forint, mondjuk maradjunk ennyibe. És ugyanakkor egy magyar mintaháztartás nagyjából ugyanennyi energiafogyasztással, gázfogyasztással 175.440 forint. Ugye, tehát e fölött, a határ fölött kell nálunk majd a
piaci árat fizetni. Vagy hogy közel piaci árat, mert azt mondták, hogy azért még ez se teljesen a piaci ár lesz, igen.
Hát az áramnál semmiképpen nem, a gáznál nem lehet tudni, tehát a németeknél is az áram az nem emelkedik ennyiben, mert ott nem olyan nagy a kitettség. De a gáznál mindenképpen, mert hát függnek az orosz gáztól.
Igen.
És nem véletlen, hogy ez a keddi brüsszeli tanácskozás, ez német kívánságra jött össze, és arról szólt, hogy a németek számára biztosítsa a
gázellátást.
Az ellátást, akár úgy, hogy azoktól elveszik, a hangyáktól, akik nyáron, igen, nem hegedültek, hanem
pont ezt beszéltük az előző vendégünkkel, Hortai Olivérrel, hogy valóban benne van a pakliban a rendelet kapcsán, hogyha mondjuk Németország megszorul, akkor akár nekünk magyaroknak is át kell tapsolni gázt.
Azt azért megnézném, hogy ezt hogyan oldják meg, mert ugye, nem tudom, hogy hallottál-e, hogy Salzburg mellett, ugye ez Ausztria, ott a bajoroknak van egy nagy gáztározó.
Igen, olvastam erről, igen. Most megy a vita.
Az osztrákok már meg akarják csapolni.
Igen.
Hogy itt az európai szolidaritásból mi lesz, azt nem tudom.
Meglátjuk.
De egy nagyon érdekes dolgot mondani, hogy még aztán befejezésképpen gondolom lejárt az időm, hogy az AfD, ami ugye olyan ellenzéki párt Németországban, hogy nem csak kormányon nincsen, hanem egy ilyen pária, úgy nevezte tegnap Habeck ebben a beszédében, hogy ez az orosz párt, tehát Oroszország pártja az AfD, ez az alternatíve für Deutschland. És hát az ő képviselőjük beszélt a tévében, és azt mondta, hogy Németország energiaparazita, és nem szolidáris. Szolidaritást hív, de ő senkivel szemben nem szolidáris.
Uh-huh. Érdekes. Irén, még mielőtt elengedjük, itt térjünk még vissza a rezsifogyasztásra, mert afölött nagyon gyorsan átsiklottunk, és nekem nem volt teljesen világos, nem megy olyan gyorsan a fejszámolás, hogy most akkor, igen, jól értettem, hogy a németek rezsiszámlája kevesebb, mint majd ami a magyaroké lesz?
Nem, hát ellenkezőleg, hát a németekét most a gázról van,
igen,
szó, az átlagfogyasztást nézve csak, 1.100.000 forint átszámolva, igen, egy évre. A magyar, ugyanennél a mintaháztartásnál 175.400.
Ja, igen, akkor jóval fölötte van.
Nyilván, úgyhogy én nem tudom, ez 8-szorosa vagy 7-szerese körülbelül a német gáz árnak, és ez a pillanatnyi állapot, mert hogy a kitettség miatt nem tudják, tehát nincs ársapka, most azért vannak ilyen politikusi kezdeményezések, hogy vezessenek be ársapkát, meg hogy hogyan lehetne a lakosságot támogatni, de hát ugye az a piaci viszonyokkal szembe megy az ársapka, tehát akkor inkább menjen olyan magas, ami lehet, legfeljebb az adótartalmat csökkentjük benne, de akkor meg nincs bevétele az államnak.
Uh-huh. És azt lehet tudni, hogy körülbelül egy német háztartásnál a rezsiszámlák a jövedelmüknek mekkora hányadát viszi el?
Hát egy német átlag fizetés az olyan nettóba kevés, most nem akartam mondani, bruttóba ilyen 3000 valamennyi az átlag fizetés, de benne van a nagyon sok, meg benne van a nagyon kevés. A nyugdíjat tudom, a nyugdíj átlag az 1000 euró.
Uh-huh.
Tehát az semmi.
Igen,
tehát
az akkor nem sok.
Az nem sok, azért arányában én úgy gondolom, hogy nálunk sokkal magasabb lenne a rezsiköltség, a piaci árat kellene fizetni, még így is magasabb. Uh-huh. Tehát a német jövedelmekhez képest, de ezt megérzi az ember, mert minden megemelkedett. Tehát megemelkedettek a lakbérek. Ugye 1000 euró alatt nem talál egy kis vacak lakást magának. Akkor arra rájön ez, ugye úgy hívják ott a rezsit, hogy Nebenkosten, abban az áram kivételével minden benne van, de most már a Nebenkosten 400-500 euró, tehát az rájön az 1000-re.
Igen.
Ugye? Tehát ezt így kell számolni, és régen nagyon olcsó lehetett például élelmiszert, ilyesmit vásárolni, és az élelmiszer árak is megemelkedtek, bár pont néztem, hogy a Lidl, ami a legolcsóbb üzletlánc Németországban, hát ott is hihetetlen árak vannak, és azon túl áru hiány. Tehát van egy csomó minden, ami nincs, például nincs olaj. Úgyhogy ez akár hihető, akár nem, de a német szupermarketben az olajstandok üresek.
Üresek, érdekes.
Hát nincs. Ez a kitettség, mindent kiszerveztek mindenhova, ugye, hogy ők már nem csinálnak semmit.
Igen, tehát ez most visszaüt.
Kiszervezték, és ez most visszaüt, és hogyha azt nézzük, hogy például ugye, hogy gáz nincsen, hát ők erőltették az orosz függést, az északi áramlat 1, az északi áramlat 2, az azért készült el, az északi áramlat 2 is megvan, csak nem kapja meg az üzembehelyezési.
Hát a szankciók miatt.
Megtört a háború. De például az egyesre, az egyest kivették, amikor a Minszki egyezménynek voltak a szankciói, akkor az egyest kivették a szankciók alól, mert a németeknek kellett a gáz. És hogyha már korrupcióról beszéltem, az északi áramlat egyet, Gerhard Schröder volt a kancellár, amikor megkötötték az oroszokkal a szerződést, Putyinnal nem csak kezet fogtak, hanem össze is ölelkeztek. Utána ő elvesztette a választást, és attól a pillanattól kezdve a Gazpromnak lett az igazgató tanácsi tagja. Nem a mai napig, mondanám, tehát a háború kitöréséig, mert akkor úgy nagyon ellenment a...
Igen, volt egy kis balhé.
Volt egy kis balhé, pontosan, és akkor hát vissza, tehát lemondott arról, és kizárták a pártjából is. De hát ez nem változtat azon, ami 10 éven keresztül, vagy 20 éven keresztül zajlott.
Igen. Hát Rabirén, nagyon szépen köszönjük ezt a nagyon érdekes összefoglalót, amit hallhattunk öntől, és természetesen még foglalkozunk Németországgal, visszatérjünk a témára, hiszen valóban, ahogy ön is mondta, nyár van, még lehet, hogy sokan nem érzik, hogy milyen ősztél vár rájuk, úgyhogy tényleg érdemes időben kapcsolni és gyűjtögetni. Nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, minden jót kívánunk, viszont hallásra.
Én is köszönöm a megkeresést, viszont hallásra.